Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Az első két egyetemes zsinat sok istentani, szentháromságtani, krisztológiai kérdést tisztázott ugyan, az ariánus szakadást pedig nem tudta felszámolni, az egyház tanbeli egységét nem tudta megteremteni. Így a IV. Század végétől világossá vált, hogy Krisztus istensége és embersége tekintetében maradtak olyan nyitott kérdések, amelyek megválaszolására csak a következő évszázad a nagy szakadásokat hozó vitáiban az efezoszi és a kalkedóni zsinatokon került sor. Ezeknek a vitáknak a kirobbanása a korszak két jelentős teológusának, egymás áldáz ellenfeleinek, Nestoriosnak és Kyrillosznak a személyéhez kapcsolható. A krisztológiai viták elindítója és egyik főszereplője Nestorios 480 körül látta meg a napvilágot a római Kelet-Szíriában az Eufratész felső folyása környékén. Szülei perzsa eredetű, ám görög kultúrájú keresztények voltak, akiknek módjában és szándékában állt fiúk keresztény neveléséről gondoskodni. Így az ifjú Nestorios Antiochiában vagy valamelyik a város környéki kolostorban folytatta tanulmányait. Feltételezések szerint Theodoros Mopsuestia későbbi püspöke az antiochiai teológiai iskola egyik legjelentősebb alakja volt a mestere, aki maga is sokat foglalkozott Krisztus kettős isteni és emberi természetének és a két természet egy személyben való együttlakásának kérdésével. Tanulmányai befejezése után Nestorios tanárként, egyházi szónokként, szerzetesként működött Antiochiában. Ekkor figyelt fel rá az egyház tanbéli és szervezeti egységét és az eretnekségek elleni határozott fellépés szívügyének tekintő II. Theodosius császár, aki 428-ban őt helyezte a konstantinápolyi pátriárkai székbe. Új méltóságában a csekély hajlékonysággal és taktikai érzékkel bíró Nestorios kényes helyzetbe került. Keleten ekkor már évtizedek óta folyt a hatalmi vetélkedés az alexandriai és a konstantinápolyi pátriárkai székek között, ami Nestorioszt is szinte hivatalból ellenfelévé, riválisává tette a 412 óta hivatalban lévő alexandriai pátriárkának, a magát Szent Atanáziosz szellemi örökösének, az igaz hit bajnokának tekintő hatalmi ambíciókat dédelgető Kürillosznak. Kettejük összeütközésében szerepet játszott az is, hogy személyükben két teológiai tradíció, az alexandriai és az antiochiai iskola egymástól eltérő szemléletű, eltérő módszereket használó, eltérő terminológiában gondolkodó, nehezen összebékíthető krisztológiai hagyománya került szembe. Nestorios ahhoz próbált ragaszkodni, hogy Krisztusban a megtestesülés után is megmaradt az isteni mellett emberi természetének lényege, amit emberi személyi valósága hordoz, ez a személyi valóság pedig együtt lakásban van Krisztus isteni természetének ugyancsak személyi valóságként felfogott jelenlétével. Kyrillosz ezt úgy értelmezte, hogy Krisztusban az emberi és az isteni személy egymás mellett van meg, ami szerinte viszont eretnek diofizitizmus. Kyrillosz és az alexandriaiak nézete ezzel szemben az volt, hogy Krisztusban az isteni és az emberi természet egyetlen személyi egységet alkot, ám mivel ezt az egységet természeti egységként fogalmazták meg, ez Nestorios számára Krisztus valóságos emberi természetének tagadását, az egyesüléskor való megszűnését, lényegében apollinarizmust jelentett, amit nem volt hajlandó elfogadni. A felek közötti vita fő oka az volt, hogy a természet, physis, mindaz, ami által valaki az, aki, és a személyi valóság, a hypostasis, a természetes tulajdonságok egysége fogalmakat keverték. Nestorius a két természet önállóságát két személyi valóságként, Kyrillos az egy személyi valóságot egy isteni természetként fogalmazta meg, és vallotta, hogy Krisztusban Isten lelke egy teljes emberi, testi és lelki valósággal egyesült, az eredmény azonban az egy testben egy lélek modell szerint az isteni természet dominanciáját, egy emberi test és egy lényegében isteni lélek egységét egy úgynevezett logos sarx, igetest egységet eredményez. Beiktatása után Nestorius és Kyrillos viszonya még felhőtlen volt, ám már Nestorius székfoglalásának évében kenyértörésre került sor. Alexandriai polgárok és sivatagi szerzetesek feljelentést tettek az udvarnál Kyrillos pátriárka erőszakos, önkényes magatartása miatt. A császár az ügy kivizsgálását a rivális konstantinápolyi pátriárkára Nestoriusra bízta. Kyrillos azonnal ellentámadásba lendült. Ennek közvetlen őrügye az volt, hogy időközben Nestorius a szószékről elmondott homiliáiban elutasította, hogy a szokásoknak és a hívek vallási érzékének megfelelően Szűz Máriáról, mint Isten anyjáról, Isten szülőről, Teotokoszról beszéljen. Bár Nestorius megoldása mögött, hogy Máriát csak Krisztus szülőnek, Krisztotokosznak volt hajlandó nevezni, dogmatikai megfontolások álltak, szóhasználata elégedetlenséget, botránkozást keltett sokakban. Természetesen a Mária méltóság nevei körüli vita nem Máriáról, az ő tiszteletéről vagy méltóságáról szólt, hanem arról, hogy kinek tartjuk magát, Krisztust, a fiút. Így az esetből komoly vita és nézeteltérés kerekedett. A konstantinápolyi pátriárka szóhasználatának és a mögötte álló krisztológiai álláspontnak a híre eljutott Alexandriába is. Kyrillos eretnekséggel vádolta meg Nestoriust, vádat emelt ellene a császárnál és Rómánál, egyben pedig egy általa összeállított hitvallási szöveg aláírására szólította fel Konstantinápoly pátriárkáját, amelyet levélben megküldött neki. Ezt követően a felek több levelet is váltottak, sőt, Konstantinápoly pátriárkája egy igaz hitűségét bizonyítani hivatott levelet Róma püspökének is küldött. Nestorius, aki a neki megküldött hitvallásban, különösen pedig Kyrillosznak abban a félreérthető megfogalmazásában, amikor Krisztusban a megtestesült ige egy természetéről, nem pedig egyetlen személyi valóságáról beszélt, azonosítva a természet, a physis terminust a személyi valóság, hypostasis kifejezéssel, apollinarista tévtanokat vélt felismerni. Az aláírást visszautasította. Kyrillos Rómához fordult, hogy elérje első Celestinus pápa és egy római zsinat anatémával foglaljon állást Nestorius ellen. A konstantinápolyi pátriárka sem tétlenkedett, hanem kiöszkezölte a császárnál, hogy az 431-re egyetemes zsinatot hívjon össze a vitás kérdések rendezésére. Az uralkodó maga is elérkezettnek látta az időt egy ilyen tanácskozásra, ezért 431. június elejére tűzte ki a zsinat megnyitását a kis-ázsiai Efezoszban. A szokások szerint a zsinatra meghívást kapott Celestinus pápa és a nyugati püspökök is, ám lehetett tudni, hogy a pápa csak a legátusai révén képviselteti magát, és a nyugatiak zöme is távol marad. A megrendezendő zsinat másik főszereplője tehát Szent Kyrillos Alexandria pátriárkája volt. Kyrillos 370 körül született Egyiptom szellemi és egyházi központjában, Alexandriában, keresztény családból, és unokaöccse volt a hatalmi túlkapásairól és az origenista szerzetesek elleni hadjáratáról elhíresült Theophilos pátriárkának, aki személyesen gondoskodott rokona képzéséről, neveléséről. Kürillosz kiváló teológiai képzést kapott a görög mellett az egyiptomi nép, és a sivatagi szerzetesek nyelvét, a koptot is jól ismerte. Már a 390-es években felszentelést nyert, és tagjává lett az alexandriai klérusnak, 400 után az első origenista vita delelőjén nagybátyja bizalmasaként annak közvetlen környezetéhez tartozott. Így ott volt az aranyszájú Szent Jánost alaptalan vádakkal elítélő, a konstantinápolyi pátriárkai székből eltáborító és száműzetésbe küldő 403-as úgynevezett tölgyes zsinatnak. Nagybátyja halálát követően 412-ben némi nehézségek és belharcok árán őt választották Alexandria egész Egyiptom és a Kelet pápájává és pátriárkájává. Beiktatását követően nagy energiával, szilárd hittel és néha erősen kifogásolható eszközökkel látott hozzá egyház tartománya ügyeinek rendbetételéhez, Alexandria tekintélyének megerősítéséhez. Hatalmi ambíciói tekintetében, mint Egyiptom és vele hatalmas földbirtokok, és a birodalom szempontjából létfontosságú gabonakereskedelem tényleges ura, a helyi császári adminisztráció riválisának bizonyult. Erőszakkal lépett fel az eretnekek és a zsidó közösség ellenében, amelyeknek az ő idejében súlyos üldözést kellett elszenvedniük. Pogány szentélyeket romboltatott le, és a hagyomány őt tekinti a fejbújtónak, a köztiszteletben álló neoplatonikus filozófus nő Hypatia meggyilkolásában. Kürillosz keményen, önkényesen lépett fel a lázongó sivatagi szerzetesek ellen, üldözte az origenista és az ariánus nézetek híveit, igyekezett megőrizni Alexandria súlyát, tekintélyét Konstantinápoly ellenében, Róma püspökével viszont, akinek tiszteleti elsőbségét elismerte, jó viszonyt ápolt. Még egyházpolitikájában nagybátyja nyomdokai járt teológiai kérdésekben, Szent Athanasius utódaként az igaz hit, a nikaiai és konstantinápolyi hitvallás védelmezőjeként, az alexandriai teológiai hagyomány képviselőjeként lépett fel. Ez az ariánus eszmék elleni szellemi küzdelmet jelentette, ám 428-tól Nestoriusban és az antiochiai krisztológiai tradícióban találta meg igazi szellemi ellenfelét, amely eszmék ellen élete végéig harcolt teológiai és egyházpolitikai eszközökkel is. Nestorius beiktatása után még békülékeny gesztusokat tettek egymással szemben. Így Kürillosz felvette a nagybátyja által elítélt aranyszájú Szent Jánost azoknak a főpapoknak a listájára, akikről az alexandriai liturgiában is megemlékeztek, Nestorius pedig az igaz hitben testvérének nevezte Alexandria főpapját. De közben jött a Kürillosz elleni feljelentés ügye. Konstantinápolyi ügynökei révén Kürillosz hírt kapott arról, hogy Nestorius Mária Isten szülő Theotokos cím ellen prédikál, a Krisztus szülő Antropotokos Krisztotokos címeket adva csupán meg a Szent Szűznek. Ezt, a mögötte meghúzódó krisztológiai nézeteket Kürillosz botránkoztató eretnekségnek tekintette, levelet intézett Nestoriushoz, olyan hitvallási szöveget küldve neki, melynek aláírását követelve vita partnere ortodoxiájáról kívánt megbizonyosodni, miközben ügynökei Konstantinápolyban igyekeztek hangulatot kelteni Nestorius ellen. Levelet intézett Celestine pápához is, akit ellenfele beszédeiből és írásaiból tendenciózusan egybeszerkesztett dokumentum segítségével meggyőzött arról, hogy Nestorius Krisztus isteni és emberi személyének megkettőzésével veszedelmes eretnekséget tanít. Jelezte az uralkodónak is, hogy a konstantinápolyi pátriárka tévtanokat hirdet, sőt, körlevélben értesítette erről a tényről a keleti püspökök zömét. A végső szakítás jeleként, miközben a szószékről is szót emelt az Isten szülő, a hitvallás, a Szent Athanasius féle krisztológia védelmében, 430-ban tartományi zsinatot tartott Alexandriában, ahol egy 12 pontból álló anatematizmust, kiközösítő határozatot fogadtak el. Így minden készen állt arra, hogy a felek egyetemes zsinaton szálljanak szembe egymás felfogásával. Kedves hallgatóim, ennyit mára. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zsinattörténet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallották.
Hírpercek.
Boldogasszony szobrot avattak Sárváron.